Akkor most ebben a részben beszélünk arról, hogy milyen az, amikor valakit középvezetőből felsővezetővé léptetnek elő, milyen kompetenciák kellenek ehhez, illetve milyen nehézségekkel találja szembe magát. Hát egyébként alapkompetenciában kb. Ugyanazok igazak erre az előléptetésre is, ami az előzőre, tehát hogy annak a felismerése fontos, hogy érzelmi intelligenciába kell nagyon sokat fejlődni, mert hogy az IQ, tehát az alap logikai, az alap készségek, az alapokosság az már nem elég, illetve a technikai tudása, professzionális tudása, szakmai ismerete már nem elég. És ugye ez a felsővezető szinten még inkább igaz. Ha százalékokban kell kifejeznem, akkor azt mondom, hogy mondjuk egy 10 fős csapat vezetőjénél mondjuk azt mondom, hogy a technikai tudás mondjuk 70%, a vezetői tudás, az EQ az 30%, ahogy nő a csapat létszám, ez egyre inkább tolódik el, vagy hát nem csak a csapat létszám, mondjuk lehet ez felelősség is, de mondjuk egy 100-200 fős csapat vezetőjénél ez olyan arányba el tud tolódni, hogy gyakorlatilag az érzelmi intelligencia, a vezetői készségek azok 80-90%, és a technikai tudás 10-20%, és ez gyakorlatilag teljes bizonyossággal állítom, és minden esetben, hogyha körbenéztem a magam körül, és különböző vezetői karriereket végignéztem, akkor ez kb. Ilyen volt, vagy ilyen mértékben volt igaz. Tehát ugyanaz a dolog igaz, csak még erőteljesebben. Ugyanígy, ugye, ahogy beszéltem, a önmotiváció is ugyanúgy igaz, hogy szükséges, de felsővezetői szinten még keményebben fontos. Tehát a menedzserként, ugye csak visszaemlékezve az előzőre, már képesnek kell lenni nagyon kevés pozitív visszajelzéssel jól működni, motiváltan, igazgatóként pedig képesnek kell lenni nullával, úgyhogy évente egyszer kap az ember egy jó visszajelzést, és ennyi. A tipikus nehézségek egy ilyen előléptetésnél, a leggyakoribb nehézség, amivel találkoztam, az a bizalom, a delegálás és az ellenőrzés. Tehát az, hogy bízzak az embereimben annyira, hogy elkezdek tudni delegálni. A legtöbb ember, aki vezető problémákkal jön hozzánk, akár egy tréningre, akár egy coachingra, akár csak privát beszélgetésre a haveri körből, az esetek nagy részében azzal küzd, hogy túl sokat dolgozik, és mégse ér el eredményeket. Általában ezt olyan dolgokkal magyarázzák, hogy mert maximalisták, vagy mert túl sok az elvárás fölöttük, és egyszerűen képtelenség heti 40-50 órában ezeknek az elvárásoknak megfelelni. Szóval mindig ilyen külső tényezőkkel magyarázzák, hogy miért dolgoznak olyan eszméletlen sokat, és miért nincs semmi másra idejük. Amikor kicsit a mélyebbre megyünk ezeknél a kérdéseknél, az nagyon sokszor kiderül, hogy alapvetően nem delegálnak megfelelő hatékonysággal, és amögött, ha még egy mélyebb szintre megyünk, akkor általában az a problémál, hogy nem bíznak eléggé az embereikben. Azt mondják, hogy ja, hát úgyse tudja úgy megcsinálni, mint én, akkor nem delegálom le, meg hát több időben telik elmagyaráznom neki, meg leellenőrizni, mint hogyha én megcsinálnám. Ez az a szemlélet az, amikor azt mondja valaki magának, hogy hát inkább megcsinálom, mert több időben telik le delegálni. Ez az a szemlélet az, ami ellene megy annak, hogy fejlesszem az alattam lévőket, tehát az egyik legalapvető motivációs tényezőnek, annak, hogy fejlesztem az embereimet. Illetve ellene megy annak is, ami a legalapvetőbb, legfontosabb egyik vezetői tevékenység, a delegálás. Tehát meg kell tudni úgy hatékonyan tanulni delegálni, hogy megfelelő kockázatot vállalok azzal, hogy ledelegálom azt a tevékenységet, amit csinálok, és utána nem túlzottan, de le is ellenőrzöm. Mi ez a megfelelő kockázat, mi ez a nem túlzott? Itt is ugye tudatosan, megfelelő egyensúlyt megtalálva kell csinálni ezt a dolgot, ami azt jelenti, hogy nyilván egy kezdőnek nem delegálok le nagy kockázatú dolgokat, tehát mondjuk nem delegálok le egy olyan tevékenységet, amiből mondjuk csődbe mehet a cég, vagy ami óriási nagy veszteséget okozhat, pénzügyi veszteséget, hanem kisebb kockázatú feladatokat delegálok le. Az ellenőrzéssel megint a helyes egyensúly az, hogy nem ellenőrzök le mindent. Ha kisebb kockázatú vagy kis fontosságú dolgot delegálok le, akkor majd, ha baj lesz belőle, akkor majd ráérünk tüzet oltani, ráérünk rendbe rakni a dolgot, úgyse lehet belőle akkora baj, hiszen olyan dolgot delegáltam le, amiből nem lehet nagy baj. Na most itt az egyik vezetői gyengeség tipikusan az szokott lenni, hogy hajlamosak a kezdő vezetők mindenre rámondani azt, hogy nagy kockázatú, és ilyenkor, amikor általában ilyen középvezetőket szoktam coacholni, mentorálni ezzel a kérdéssel kapcsolatban, akkor az egy nagyon fontos témakör végigmenni pontosan az, hogy mi az a munka, amit ő azt gondolja, hogy nagy kockázat tud ledelegálni, és az esetek 80%-ában kiderül, hogy valójában nem nagy kockázat, csak ő gondolja annak, túldimenzionálta a feladatnak a fontosságát, kockázatát, és ugye ez a fő gátja annak, hogy ő kicsit felszabaduljon a napi tevékenységéből, és a tényleges vezetői fejlődésére, az érzelmi intelligenciájának a fejlesztésére, a kapcsolatrendszerére, a lobbizásra, az emberekkel való együttműködésre, kommunikációra helyezze a hangsúlyt, amiben ugye nem komfortos, tehát ebben nem szívesen fejlődik. Tehát ez az egyik legnagyobb nehézség, amivel szoktam találkozni, a bizalom, az, hogy bizalommal legyél az embereid irányába, fejleszd őket, delegáljál, és megfelelő egyensúlyba ellenőrizd őket. A másik nehézség, amiről beszéltem már, az office politics, ugye ez felsővezetői szinten még magasabb szintű, gyakorlatilag a mindennapok része, ugye a felsővezetői szintet gyakran ritkítják, mert ugye ezek drága emberek, tehát én is mondjuk, ahol egy ilyen, azok a cégek, ahol 5-6 évet dolgoztam, ott minimum egy ritkításnak mindig szemtanúja voltam, tehát ilyen 2-3 évente a nagyon jó kereső rétegből elküldenek egy pár embert, mert ott lehet sok pénzt spórolni, mert azok drágák. Úgyhogy a felsővezetői réteg az igenis küzd ugye kicsit egymással, hogy ki marad életbe, kinek milyen terület jut, ki tud növekedni, kinek lesz nagyobb feladata, nagyobb felelőssége, stb. Stb. Meg hát az emberi természet is ilyen. A harmadik nehézség a bevonás, erről már beszéltem. A negyedik, ugye, amit ideírtam, az a főnökök keménysége és a pírek keménysége. Ez egy picit új téma, mert amikor az ember teamleader lesz a csoportvezető, akkor azért még a főnökei menedzserek, akik még nemrég voltak teamleaderek, tehát azok általában még, hogy mondjam, puhában, kedvesebben, odafigyelőbben bánnak a saját csoportvezetőikkel, vagy a saját embereikkel. Amikor az ember fölkerül egy igazgatói szintre, akkor, ahogy említettem, erre már ott nincs idő abban a tartományban, tehát egyszerűen együtt kell élni azzal, hogy mind a saját pírjeim, tehát akikkel egy szinten vagyok, azok is igazgatók és megkeményedtek, másrészt a fölöttem lévők is sokkal keményebben bánnak velem, meg egymással. Ebben a világban képesnek kell lenni működni. És ugye utolsónak írtam a kiégést, ami egy fontos téma lehet, és egyébként azért hagytam a végére ennek az egész előadásnak, mert gyakorlatilag ez az eredője lehet a rossz döntéseknek. Tehát amikor valaki nem jól választ, nem jó irányba megy, olyan vezetői karriert, vagy olyan karriert jelöl ki magának, és olyan karrieren indul el, ami nagyon nem neki való. Sokszor nem is kijelöli magának, hanem egyszerűen belekerül egy karrierbe azért, mert azt gondolják róla, hogy ügyes, szorgalmas, sokat tud, odaadó, hát akkor csináljunk bele vezetőt, utána középvezetőként heti 50-60 órás munkával is még mindig annyira szorgalmas és annyira teljesíteni akar, dolgozik az emberei helyett, még középvezetőként is tud brillírozni, mert annyit dolgozik, és akkor csinálnak belőle felsővezetőt, és akkor körülbelül egy ilyen 15 éves karrier után jut el oda, hogy baromi rossz helyen van, nagyon nem azt csinálja, amit egyébként szívesen csinálna, vagy ami jól áll neki, vagy amit tud rendesen jól csinálni, mondjuk heti 40-45 órában, és nem pedig heti 60 órában. És ugye én nagyon sok ilyen karriert láttam, ahol a kiégés a végén 15 év után nagyon egyszerűen ennek az eredője volt, hogy az elején hagyta magát egy olyan karrierbe belevinni, ami nagyon nem neki való volt az illető. Úgyhogy ezért hagytam ezt az utolsó témának itt, ez egy nagy nehézség, ugye a felsővezetői szinten, tehát ilyen menedzseri, senior menedzseri, igazgatói szinten a legtöbb megkeresés a túlmunkával kapcsolatos, mint ahogy említettem az elején, tehát ez a túl sokat dolgozok, túl maximalista vagyok, és ennek egy specifikus eset, amikor már kiégés közeli állapotba keresnek meg az emberek, vagy már ki is vannak égve, és már totálisan nem szeretik azt, amit csinálnak, már elegük van, mert tulajdonképpen kényszerhelyzetben vannak, és keresik a kiutat ebből. Most egy kicsit pozitívabbra váltva a végére, ugye a kiégés után, hogy milyen örömöt ad egy ilyen felsővezetői élet. Hát ugye nagyon komoly öröm maga az, hogy az ember már ilyen nagyobb felelősséggel, nagyobb falatokat tud lerakni az asztalra, egy nagyobb csapattal sokkal nagyobb ívű dolgokat lehet csinálni, amikre az ember szívesen emlékszik, és amikor benne van, akkor is ugye, ha olyan személyiség, akkor nagyon inspiráló lehet, és nagyon viszi előre, és ezek gyakorlatilag lendületet adnak az életnek minden szakaszán, hogyha az ember olyan dolgot csinál, amire predesztinált, amire való, ami jól fekszik neki, amikor a helyén van. Kicsit beszéljünk arról is, hogy mi van akkor, ha nem kapom meg cégen belül az elismerést. Ugye ez egy külön kérés volt, hogy erről is beszéljek, és ez szintén egy nem könnyű kérdés, és vezetőként ezt nem csak magammal kapcsolatban kell kezelni, hanem a csapaton belül is, mert nyilván, amiről beszéltünk, adja magát, hogyha valaki kívülre megy, akkor könnyebben kap fizetésemelést. Viszont azt is kell látni, hogy nagyon sok ilyen úgynevezett jobhoppert, tehát olyat lehet látni a piacon, aki két évente váltanak, két-három évente, és azt hiszik, hogy ez végtelenségig fog menni. Aztán beleütköznek egy korlátba, és egy idő után azt látják, hogy hiába ugrálnak egyik cégre a másikra, mindig ott maradnak egy bizonyos szinten, ami a korlátjuk volt, nem tudják meglépni a következő szintet, mert nem fejlődtek. Valamilyen terület, ami nekik gyengeségük, nem tudták meglépni azt, hogy ott egy jelentőset fejlődjenek, vagy pedig soha nem is fognak tudni meglépni egy ilyen lépést. Ezért én azt szoktam javasolni, hogy még mielőtt az ember otthagyja a cégét, mert elégedetlen azzal, hogy mennyire ismerik el, azért minimum tegyen meg pár lépést, és miután ezeket a lépéseket megtette, szépen, türelmesen, utána hozza meg azt a döntést, hogy akkor most elmegy a cégtől, vagy pedig itt marad. Az egyik ilyen az, hogy kérjen visszajelzéseket. Ne várjon a periódus végi értékelésre, ne várjon arra, hogy fél évkor milyen értékelés lesz, évvégén milyen értékelés lesz, hanem kérjen akár havonta a visszajelzéseket a főnököktől, pírektől, innen-onnan, hogy ő milyen. Lehet, hogy egy ilyen visszajelzés kérés, mondjuk ha kér 5-10 embertől valamit, akkor egy vakfoltjára felhívja a figyelmet, ami, és lehet, hogy pont ez a vakfolt, ez a fajta gyengesége az, ami miatt bekorlátozódik az előléptetése vagy a sikere. Nekem például volt egy ilyen vakfoltom az életemben, szeretem ezt elmondani, ez a türelmetlenség volt. Nem is tudtam róla, hogy ez egy ennyire fontos kérdés, és amikor egyszer eldöntöttem, hogy kérek visszajelzést csak úgy magamtól, nem azért, mert kell az embereimtől, meg a píreimtől, akkor nagyon erősen kijött az, hogy hát igen, az, hogy ilyen türelmetlen vagyok, de nehezen hallgatom végig a többieket, az egy elég komoly, blokkoló tényező abban, hogy jól működjök együtt a többiekkel. És akkor ezen nagyon tudatosan változtattam, sikerült elég komolyan változtatnom ezen a téren. Az más kérdés, hogy most trénerként nem kell ezzel foglalkoznom, hiszen beszélnem kell, és az tök jó. Úgyhogy a másik dolog, amit javaslok megtenni, az, hogy az ember keresse meg valakit a cégnél, aki tapasztaltabb, nem is kell, hogy tapasztaltabb, valaki, aki független tőle, egy mentor vagy egy coach, tehát valaki olyan embert, aki közel van hozzá, de nem függ tőle, tehát nincs beosztott főnök viszony, ez a lényeg, de azért rálát a munkára, és ő üljön levele rendszeresen, hogy mit gondol az illető az ő tevékenységéről, miért gondolja, miért nem sikeres annyira, amennyire szeretne, miért nem ismerik el annyira, amennyire szeretné. Lehet, hogy fog tőle kapni olyan információkat, ami aztán nagyon könnyű utána meglépni. A harmadik az a tudatos fejlődés, és ez látszódjon, úgyhogy megint egy kicsit a self-branding, tehát hogy lehet, nem elég jónak lenni, mutatni is kell. Lehet, hogy csak ennyit kell meglépni, hogy egy kicsit tudatosabban odafigyeljen arra, hogy fejlődjön, és hogy ez látszódjon is ez a fejlődés. Az utolsó pedig az, hogy utolsó előtti, hogy jelezze, mielőtt elmegy időben, ne az utolsó pillanatban, hanem jelezze azt, hogy hát most nem érzi jó magát, de csak azután, miután ezt a hármat végigjárta, és látszik, hogy tulajdonképpen nincs hova már fejlődnie, próbálja megmutatni magát, visszajelzéseket is kapott, mindegyik pozitív, tehát egyszerűen érthetetlen, hogy miért nem becsülik meg annyira, mint amennyire kéne. Akkor ebben a szituban se legyen az, hogy na akkor hopp, fölállok, azt elmegyek, hanem még tegye meg azt, hogy jó időben előre szól, hogy hát most úgy érzi, hogy nem becsülik meg, és hogy mi a vezetőségnek a véleménye ezzel kapcsolatban, mert lehet, hogy a vezetőség meg rá fog eszmélni, hogy hú, ez egy értékes ember, kicsit tudatosabban odafigyelnek rá, és lehet, hogy pont ez fogja megteremteni az előrelépését. És az utolsó tényező ezzel kapcsolatban pedig az, hogy nyilván mielőtt az ember egy ilyet meglép, mérje fel a piaci viszonyokat, kereslet, kínálat, van-e most pont arra nagy igény, amit én tudok, mert azért akkor érdemes lépni nyilván, nem akkor, amikor nincs erre egy kifejezetten nagy igény. A következő témában a tipikus karrierek utakról fogunk beszélni röviden.